Ez itt az Igenek és Nemek, Kenyeres András beszélgetős podcastje. Egy műsor, ahol a felszín alá tekintünk, megkeressük az emberi történetek mögötti igeneket és nemeket. Tarts velünk! A mai műsorban...
Üdvözlök minden kedves hallgatót! A mai podcast műsort... Megmondom őszintén, teljes mértékben személyes indítatásból készítettem, a beszélgetés innen indult, nem mint hogyha a többi műsor tekintetében nem olyan embereket hívnék meg, akik érdekelnek, illetve nem olyan témákról beszélnénk, ami engem kifejezetten érdekel, de most egy kicsit komplex dologról lesz szó, mert nyilván ráadásul egy órában tárgyalni messze nem a legkönnyebb, de szerintem nagyon fontos témákat fogunk érinteni. De az első front, vagy az első rész, az a tínédzserekről szól. És ez nagyon izgalmas, hogy valaki utána olvasott ennek a dolognak, hogy a tínédzserkori kihívások szülők irányából, vagy épp a tínédzserek oldaláról mennyire nem feltétlenül egyértelműek, hogy voltak mindig is ilyenek, hogy úgy mondjam, a problémás tínédzserkor, mint olyan, nem biztos, hogy mindig is igaz volt. De miért nagyon lelőnik néhány poént, megmondom őszintén, ez egy olyan terület, amelyről szerintem mindenféleképpen beszélni kell, mert a személyes meggyőződésem szerint nem biztos, hogy jól kezeljük, jól kezelem, biztos, hogy ilyen is van benne, hiszen az én lányom most épp 14 éves, de ez a területen is lehet mit tanulni, és mindjárt meghallhatjátok, illetve hát már tudjátok is, hogy ki lesz a vendégem, aki ebben azért hathatósan tud nekünk segíteni, vagy olyan gondolatokat megosztani, amelyek a napi balra-jobbra kérdéseink eldöntése tekintetében segítséggel lehetnek. És hát a tínédzser kérdést, hogy nem tudom elválasztani a szülő kérdést, hiszen a tínédzser nem magában él a világban, természetesen nem környezetében, a többi tínédzserrel, tanárokkal, szülőkkel együtt. Én viszont itt a szülő oldalra közelítem meg, és itt egy picit messzebb is megyünk, tehát hogy milyen szülőtípusok vannak. Egy picit megérteni a saját szülőségünket, hogy hol lehet javítani, hol lehet dolgozni ezen a kérdésen, illetve azt is, ahogy hiszen mi is gyerekei vagyunk egy anyának, egy apának, tehát a mi kapcsolatunkat a szülőkkel, ami hihetetlen bonyolult a legtöbbször is. Ha valamire nehéz rálátni, akkor ez az, szoktam volt mondani, hogy a életünk könyvét túl közel olvassuk, és picit el tudunk távolodni tőle, picit rá tudunk látni, akkor talán olyan racionális döntéseket is tudunk hozni, amelyek segíthetik a jobb kapcsolat kialakítását, de ez a terület, ha valamivel át van szőve, az az érzelem, és az érzelmek azért nem mindig a legjobb tanácsadók. Most az egyik keszekuszán beszéltem itt a szülő és gyerek kapcsolatról, de úgy gondolom, hogy nekem például Stipkovics Erikának a Szeretette sebező című könyve sok mindenben segített, rávilágított olyan dolgokra, amelyeket részben nyitott. Úgy tudtam, tudni, véltem, de jó, összeáll a kép is. A Szeretetre éhező című új könyve, amely a tínédzserekről szól, a tínédzserekkel folytatott kapcsolatról, probléma megoldásról szól, nekem valahogy összekötődnek, mert ezek végülis mind-mind a családban együttélés, harmóniában együttélés, vagy hogyha harmónia nincs, akkor abból való visszatérés, vagy létrehozás témájáról szól, úgyhogy mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok ehhez a műsorhoz. Van mit tanulnunk, az biztos.
A mai vendégünk
El Stipkovics Erika a vendégünk, a vendégem a Személyiségfejlesztő Akadémia alapító igazgatója, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, integratív hipnoterapeuta, ha jól fogalmaztam a dolgokban. Nagyon köszönöm, Erika, hogy itt vagy, egy nagyon kedves ismerősömről van szó, és külön örülök, hogy még láthatjuk is egymást, még hogyha online fronton keresztül. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Én is köszönöm. Köszönöm, meg gratulálok az egész műsorhoz, meg az ötlethez, meg mindenhez, amit csinálsz. Tehát most ez nem egy viszontdicsérés, de én is örültem, hogy tudunk beszélgetni.
Ó, nagyon szépen köszönöm. Ez egy nagyon jó kifogás, azt szoktam mondani arra, hogy nagyon jó emberekkel beszélhessek. Ha esetleg nem ismerném őket, veled már találkoztam korábban többször is, De ettől függetlenül nagyon szeretném, hogy a hallgatók téged is megismernek, aki esetleg nem ismerne, mert azért innen-onnan több könyved is megjelent, többek között engem kettő is itt van éppen az asztalomon, mert az én felkészültem erre a beszélgetésre, bár az én kérdezősködéseim azért erősen önös érdekűek lesznek, még mindjárt megmondom miért, mert onnan az ember a saját életéből, tapasztalatából mégiscsak jobban tud eljönni és kíváncsinak lenni. Szóval két könyv van itt előttem, az egyik nagyon friss, a Szeretetre éhezve, ami a kamaszokkal foglalkozik, ősszel jött ki, ugye? Késő ősszel
igen.
És egy korábbi a Szeretettel sebezve, nagyon imádom a címeket, hogy a Szeretettel sebezvét én előszeretettel használom, idézlek téged, milyen jól megfogalmazva a szülők oldalára, a gyerekekre ezt nem hallottam még, hogy valamikor maga szeretett, ami egy pozitív dolognak tűnik, bizony sebezni is tud. Szóval ezért külön gratulálok neked ehhez a címekhez, mert szerintem ezek nagyon találóak. És a két dolog, amiről ma beszélgetni fogunk ez a két könyv kapcsán, kicsit ketté is osztanám a műsort. Az első tekintetben a kamaszokról szeretnék beszélgetni. Már az én egyik gyerkőcöm is belépett ebbe a kategóriába. Vannak személyes élményeim is. Jövő héten, nem, ezen a héten ez 14 éves, szóval ez tényleg friss élmény. És a másik pedig a szülőkről szeretnék beszélni, de a legfontosabb kohézió a két téma között, hogy a máról, hogy én ma mit tehetek, mert az én szüleim tekintetében, hogy ővek mi történt meg velem, ami elment évtizedekkel ezelőtt, hát az elment, az egy olyan dolog, de ma, mint gyerekük, mondjuk a második témában, és mint szülő, tehát én inkább kicsit előrefele szeretnék fordulni, és tapasztalatokból tanulni, és a kamaszok tekintetében meg inkább a szülő oldalról megközelítve a témákat. Tehát, hogy a szerepeket tekintve én valahogy itt szeretném fogalmazni. Oké, okay, szóval akkor induljunk neki. Az első okay. témánk a kamaszok. Igen, bocsánat.
Egyet akartam, csak hogy a két témának a kapcsolódását. Ugye mondtad a szeretettel sebezve. Hogy nem csak az van, hogy régen szerettél, és most meg nem szeretsz, hanem hogy és kamaszkorban már nehezebb szeretni a gyerekeket, hanem az, hogy milyen, tehát hogy mikor nagyon szeretem, azzal is tudok sebezni.
Ó, hát tehát, ezt kibontjuk,
Igen, szülők, ezt... aztán áttérünk a kamaszra, de például a borostyán szülők, akit így neveztem a könyvembe, mert hogy egy fiú fogalmazta egyszer azt nekem, hogy az anyám olyan, mint egy borostyán, tehát, hogy mikor én valahol kibújok a hatása alól, akkor ő visszapúszik, és újra beteker a szeretetével, tehát, hogy mit tegyek, mit vegyek föl, hogy öltözzek föl, stb., és hogy ettől én megőrülök, és az anya ezt tiszta szeretetből csinálja, tehát azért mondom, hogy a nagy szeretetünkkel is tudunk sebezni akkor, amikor a gyerekünk már az önállóság korszakában van, és azok nyilván azon az értékrenden belül, amit ő kapott, de már másfele akar menni, mondjuk például a kamaszkorba, de egyébként az önállóság már egy éves korban járással kezdődik. Tehát, hogy onnantól fontos már gyakorlatilag készülni a kamaszkorra. Úgyhogy csak ennyit akartam hozzátenni.
Nem, ez abszolút felvezet abban, hogy ki akarok majd bontani, mert azért ezek nem különálló két végtelen bolygó valahol, hanem ezek azért egymáshoz kapcsolódóak. Ugye egy olyan fogalomkörön belül, mint család, együttélés, társas élet, tehát egyértelmű, de mégiscsak két fizikailag különálló könyv van itt. A hozzáteszem, azért utalsz nyilván az újabban a régebbire, a másikkal nem tudtad megtenni, mert ugye nem feltétlenül láttál előre a jövőbe. De nagyon örülök, hogy ezt felhoztad, mert egy picit onnan indítanám talán merészen, hogy problémás, ugye kamaszkor, ez egy problémás dolog, hogy ez vajon mennyire létezik ez? Tehát mindig is volt ez a felfogás, vagy pedig ez nem egyértelmű, hogy elsőre hangzik, hogy a kamaszkor, akkor az problémás időszak is.
Hát ugye egyik oldalon van ez a tévhit, hogy kamaszkor egyenlő problémás időszak, mert dúlnak a hormonok, segítség, serdülök, és ilyen című amerikai könyvek jelennek meg Magyarországon is. Tehát, hogy van egy ilyen fajta nézet. Aztán van az ezzel ellentétes nézet, amikor mondjuk kutatók vizsgálnak bizonyos társadalmakba élő kamaszokat, hogy tényleg, hogy mondjuk van-e a modern ipari és fogyasztói társadalom, és az iparosodás előtti társadalmak között van-e különbség, és akkor azt tapasztalják, hogy gyakorlatilag mindenütt, pontosan az agyi érés és az idegrendszeri változások miatt az élménykeresés, tehát, hogy keresi a kamasz az izgalmas élményeket, és a nagyobb kockázatvállalás az mindenütt jellemző a kamaszokra, de például az iparosodás előtti társadalmakba, 186 ilyen társadalmat vagy országot néztek. Tehát nem egyet vagy kettőt, hanem nagy populáció. Kicsit
ilyen törzsi világ, ugye, ahogy beszélünk, amik még fellelhetők, ugye ez a 186, ez nagyon nagy szám. Ez nagyon
nagy szám, világba, és gyakorlatilag nekik nincs is szavuk a kamaszokra, a serdülőkorra. Tehát ezt a szót, hogy serdülőkor, nem is ismerik, mert hogy amikor a gyerek eléri azt az életkort, hogy önállóság adható neki, akkor különféle beavatási rítusokkal, és a rítusok is nagyon fontosak, amit ma már nem nagyon tartunk, és ez nagy baj. Tehát, hogy rítusokkal beavatják a felnőtt világba, és felnőtt felelősséget raknak rá. Nem az van, mint az ipari társadalmakban, hogy mondjuk iskolapadba ülnek a fiatalok mondjuk 25 éves korba, és maguk se tudják, hogy a felelősség határa az hol van, tehát hogy most vállaljanak bizonyos dolgokért, akár a párkapcsolatért, a munkájukért, a bármiért, tehát hogy nagyon, tehát azt állítják bizonyos kutatók, hogy nagyon ki van tolva a gyerekkor, gyakorlatilag a serdülőkorral, tehát az iparosodott társadalmakban, fogyasztói társadalomban meg főleg, és akkor ettől, mivel nem tudják megtenni azt a fajta felelősségvállalást, amit mondjuk egy bizonyos életkorban már meg kell tenni, mert hogy otthon laknak a mama hotelbe, meg csinálják a párkapcsolatot, tehát megy a kényelem, és minél ugye a fogyasztói társadalom meg még kényelmesebb, tehát hogy emiatt nagyon nehéz, tehát nagyon kitolódik a kamaszkor. És ezért mondtam, hogy nem minden országban van ez így, és mondom, ezeknek a törzsi népeknek nincs is szava a kamaszkor. Tehát ők nem is értik ezt, hogy mit jelent az, hogy mit kínlódunk a serdülőkoron.
Ezek annyira, nyilván tudatosan tettem fel ezt a kérdést neked, mert én olvastam a könyvedet. Én ezt az első egy ötödébe a könyvnek, tehát ezek olyan fontos gondolatok szerintem, amelyek önmagukban szerint, én többször elolvastam, mi ez? Aztán az ember utána megy, melyik az a kutatás? Én ilyen fajta ember vagyok, hogy mögé megyek a dolgoknak, és ezek óriási számok, és nagyon elgondolkodtatnak. De aztán, ha tovább megyünk, ugye azért te azt nem javaslod a könyvben, ha jól értem, hogy akkor innentől kezdve ki az utcára, társadalom megváltoztatás, iskola nincs 14 évtől, mert ugye azért most lennék kicsit az ördögügyvédje. Azért itt rendszer problémák vannak, nagyon komolyak. Mert az, amit te mondasz, a tinédzserek össze vannak zárva, az azt jelenti, hogy van bocsánat, a sok tudatlan, amit a világról esetleg nem tud, majd egymástól ilyen peer csapatokban majd. És azért ez nagyon le tud húzni ám, hiszen ő sem tudja, a másik kapja kész információt, mármint a tanártól, aki elmondja, hogy így meg így kell lennie. Egyébként viselkedjél úgy, mint egy felnőtt, de egyébként meg gyerekszerepbe tartalak. Tehát egy ilyen állandól kettőségben van. Hát na, hogy van probléma azzal a gyerekkel.
Így van. Én nagyon sok ilyen példát írtam a könyvembe, hogy egyik oldalon, mit tudom, én otthon felejtetted a körzőt, ezért még mindig van pedagógus, aki elégtelent ad, vagy valamiféle plusz feladat, vagy valami büntetést, és akkor a másik oldalon meg rád bízzák már a 6 éves testvéredet, te vidd iskolába, te rendezd el, vagy éppen a mit tudom én, az edző rád bízza, hogy a kicsi kisebbekkel foglalkozzál egy edzésen, ha mondjuk kevés az edző, mert hogy bizonyos feladatokat már tényleg a kamaszok is nagyon jól el tudnak végezni. A másik oldalon meg üljél egyenesen a tanórán, meg se mozdulj, ne szólalj meg, és tehát, hogy egy csomó ilyen hol kicsi gyereknek kezelem, hol pedig felnőttként kezelem. Tehát, hogy pont ez a két véglet jelenik meg, és hogy azért, én azt próbáltam ezzel a könyvvel is üzenni, hogy a kamaszkornak megvannak azok a sajátosságai és azok a szépségei, hogy amit ha segítünk a kamasznak, mert a kamasznak nagy segítségre van szüksége, és elsősorban pont kortársorientáltak a kamaszok, tehát, hogy nagyon fontosak a kortársak, hogy mit mond az osztálytársam, a sporttársam, a barátom, tehát hogy nagyon fontos, de hogy ismerjük a pszichológiába ezt a fogalmat, amit úgy nevezünk, hogy kortárs orientáció, ami azt jelenti, tehát hogy spontán is a kortársak felé húzódik a kamasz, de hogy pont amit az előbb mondtál, hogy még nem képesek ők, mert egyiknek sincs érett személyisége, egymást mondjuk a felelősség teljes irányba a tolni, és ettől van az, hogy egy kicsit ilyen kicsit néha ilyen érzelemmentesnek tűnnek, unottnak, az a trendi ma, és ez is nagy baj, hogy nem utasd ki az érzelmeidet, mert az veszélyes, akkor a kortársak lecsapnak a gyengébekre, hogy akkor közben vannak gyerekek, akik a sebezhetőség elől menekülnek, vagy például az is van, hogy aki nem tartozik a mi csoportunkhoz, akkor az a zaklatások céltáblája lesz, vagy elindul kamaszkorba a bizonytalanság, hogy elég jó vagyok-e nekik, már abnak a csoportnak, aki nekem mondjuk referencia csoport a kortársak
közül. Ez azért felnőtt körülbelül is megy tovább, tehát azért az intergroup, tehát csapaton belül megfelelés, persze.
De hogy erős a megfelelni akarás is a kortársak felé, és ez ugye a felelősség teljes gondolkodás, így írtam, hogy a felelősség teljes gondolkodás gombját egy kicsit letekeri. Igen. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy olyanba is belemennek a kamaszok kortársak társaságába, amiben egyébként nem mennének bele.
Abszolút.
Tehát vannak ilyen kutatások is, hogy ilyen szimulációs, autóvezetős, tehát szimuláltan, és akkor ha nézik a kortársak, akkor sokkal veszélyesebb manőverekbe megy bele, mint ha nem nézi senki. Tehát, hogy belül tudja, hogy mi a szabály, és ugye a szülők pont ezt rontják el, hogyha a gyerekkel valami gond van, akkor elismételgetjük neki a szabályt, hogy a mi családunkban ilyen nem lehet, meg megmondtam már neked, hogy gyere haza ekkor, meg akkor, meg kiárási talalom vagy, nyolcra itom vagy, meg törörörö, tehát elmondjuk, ő nagyon jól tudja a szabályt, csak ha ott vannak a kortársak, és ez a kortársorientációnak a negatív része, hogyha ott vannak a kortársak, akkor ő együtt nem érdekli a szabály. Vagy például olyan gyerekek, egy példa még, mert ez is gyakori, hogy olyan gyerekek, akik például mindenük megvan anyagilag, és ugye kell az élménykeresés, az újdonságkeresés, és ott vannak a kortársak, és akkor bemennek egy szupermarketba, és mit tudom én, 100 forintos dolgokat lopnak. Uh-huh. És az megint nem a lopásról szól, meg nem arról szól, és akkor a szülő elmagyarázza a gyerekének, hogy fiam, azt az egeret, mert ez egy konkrét példa, most éppen az egyik paciensem, aki egeret lopott, miközben annyi pénzük van, mint a csuda.
Számítógépes egeret, ugye?
Igen.
Nem kiemelt egy tegályú.
Nem, hanem egy számítógépes egeret, itt mutogatom, tehát egy egeret loptak a haverokkal, és lebuktak. Uh-huh. És hogy nyilván, hogy azt kéne megérteni, és én ebbe akartam segíteni a könyvben, hogy egyrészt az élménykeresés és az újdonságkeresés normális. Tehát, hogy elgondolkodni azon, hogy van-e elég élménye a gyerekemnek. Elgondolkodni azon, hogy a haverjai azok tényleg mennyire barátok, vagy merre fele viszik őket, vagy hogy lehetne egy kicsit felnőttként irányítani őket, vagy segíteni őket úgy hátulról, ha nem is direktbe, mert nem a papolással segítjük. És hogy ezek, de az már nem, hogy a kortársok között ezek fölerősödnek. Uh-huh. De ezt nem lopásként kell kezelni, hanem tényleg ezt a kortársorientációként, hogy igen, ott vannak a haverok, és akkor jobban, nyilván, és egy nagyon fontos, hogy kell kamaszkorba is, meg kisebb korba is, hogy a viselkedés, és ettől félünk szülőként, hogy a viselkedésnek legyen következménye. De a következmény az ne papolás legyen. Tehát, hogy egy külön fejezetet írtam, azt úgyis láttad a könyvben, a kommunikációról, mert hogy nem tudunk a gyerekeinkkel kommunikálni. Tehát, hogy nem kérdezem a motivációit, hogy voltál, mit éreztél, mi történt. Tehát nem az, hogy miért csináltad, mert ezt nem tudja megmondani, hogy miért csinálta. Mert ő ezt így nem tudja megmondani.
Hát igen, ami ezekkel kinyitsz, ezer kérdés lenne. Tehát kinyitsz dolgok. Azért az ember szülőként, ugye utaltunk a szeretettel sebezve, tehát ő nem rosszat akar. Tehát valószínűleg nem ott kezdi, hogy nem tud kommunikálni a gyerekével, nem tud kommunikálni, lehet, hogy a párkapcsolatában sem tud kommunikálni, és a saját érzéseihez sincs igazából kötőd kapcsolata. Tehát ez egy messzire nyúlik ez a kérdés, de azért, és ráadásul ugye a jogszabályokra is utalhatnánk, arra beszélünk, azt nem akarunk kinyitni, ugye honnan büntethető, nem következmény, gyereknek, nem gyereknek tekintjük, de nem hagyhatom ki ezt a kérdést. Ha egy percre elszabadulhatna a gondolatod, tényleg nincs határa a gondolatnak, akkor az hogy néz neki az a rendszer, ami nem a mostani iskolai rendszer, mert beszéltünk, mert hogyha jól sejtem, ez a kortárs orientáció, ez azért nem ipari forradalmak összeköthető, hanem ez ugyanúgy Arisztotelész is írhatott volna, és írt is
van,
erről.
Így van, írt is.
Azért mondom. De mégis, hogyha te lehetni az, aki ezt megszabhatja, hogy 14 évtől, amikor befejezi mondjuk a 8. ugye, osztályt, hogy hogyan nézne ki egy képzés, ami a természetes biológiai fejlődésünkhöz, mert azért ezeknek biológiai alapja is vannak annak, hogy úgy vezet, prefrontális kortex, ugye elől, ami azért felelős, hogy visszahúzzam ezeket az agarakat, és ne szaladjanak el, tehát azért van egy ilyen fejlődési része is ennek, de te mit csinálnád? Tehát milyen az az álomrendszer, és tudom, ez nagyon nehéz kérdés, vagy milyen olyan elemei lennének ennek a rendszernek, amelyet esetleg érdemes lehet megfontolni, akár alternatív iskola fronton, vagy a, nem tudom, a Nemzeti Alaptanterv alkotói épp hallgatják ezt a beszélgetést, és elgondolkodnak.
Tehát nekem nem csak vízióm van, hanem gyakorlatom is. Azért, mert az akadémián, ahol személyiségfejlesz, amit ugye vezetek, beolvastad az elején, személyiségfejlesztő akadémián, ott személyiségfejlesztő szakembereket képzünk, engedélyezett képzés keretében. És ők harmadévtől, vagy másodév második felétől, ez egy 3 éves képzés diplomára épülve, gyakorlatra mennek középiskolákba. Uh-huh. És nagyon szeretik ezeket a gyakorlatokat, és gyakorlatilag a gyakorlatokon azt valósítják meg, ami nekem a szakmailag az elképzelésem mondjuk egy középiskoláról, mégpedig a következő. Hogy tudomásul venni azt, hogy a gyereknek van újdonságkeresése. Tudomásul venni azt, hogy a társas kapcsolatok prioritása van ebbe az életkorba, és ami nagyon fontos, hogy erős érzelmi intenzitás van ebbe a korba, tehát ez azt jelenti, és ezt is csak negatívan éljük meg ezt a harmadikat, tehát, hogy húha, mert bolond, meg dühös, meg indulatos, meg de ne felejtsük el, ezt nagybetűkkel írtam a könyvbe, hogy az életöröm megélésének királyi útja az, hogy a dühömet is meg tudom élni. Tehát nincs olyan, hogy csak a szeretetemet élem, csak örülök, de különben dühös nem vagyok.
Mi az érzelmekről beszélünk? Alapérzelmek,
így van, tehát az alapérzelmek, azok nagyon fontosak, hogy tehát mikor tudok-e szülőként arra gondolni, és aztán visszatérek a kérdésedre, hogy amikor dühös a gyerekem, hogy ez nagyon jó, mert az érzelmet is, vagy az örömöt is meg tudja élni. A legnagyobb bajunk az, amikor semmilyen érzelem nincs egy gyerek. Ez a harmadik sajátossága, hogy erős érzelmi intenzitás van, és a negyedik, hogy a kreatív felfedezés az sajátja ennek a korosztálynak. Mi olyan foglalkozásokat dolgoztunk ki, tehát olyan személyiségfejlesztő foglalkozásokat csinálunk, ahol a fő prioritás az érzelmek megélése, és azok a kamaszok, akik nem tudták eddig megélni az érzelmeket, olyan mély érzelmek, és a szomorúság, a félelem, a düh, amik alapérzelmek, és az örömérzés is elő tud belőlük jönni, és mellette rengeteg kreatív gyakorlat van beépítve. Tehát én a kamaszokhoz azt képzelem, hogy egy olyan iskola való, akkor normális a kamaszkor, hogyha egy csomó kreatív feladat van, tehát projekteket, ebbe egyébként akar az oktatási kormányzat a projektoktatás felé menni, csak nehezen megy a gyakorlatba, de hogy projekteken dolgoznak, kreatív, bevihetik az összes kreativitásuk, de ettől örül meg a szülő, mikor azt mondja a gyerekének, hogy fiam, de miért blogot írsz, miért nem tanulsz?
Jaj,
mert a blogírás neki, egy kreatív fel, mondjuk blogot ír, most éppen dolgozom egy fiúval, aki blogot ír, tök a lompász készít.
Óriási, tök jó.
Mindenki szidja érte, én imádom érte.
Ez komoly.
Jókat beszélget, ez hogy komolyan mondom. Mert hogy nem tanul rendesen mellett.
Ó, de hát megint itt vagyunk, társadalmi problémák. Ők csak igazából egy lakmuszpapírok.
De várjál, hogy be tudod-e neki azt bizonyítani, hogy ahhoz, hogy ő tényleg jó tudja a lombházat megcsinálni, lehet, hogy matematikát is tudnia kell. De ehhez én elolvasom a blogját, megnézem az oldalát, örülök annak, aminek csak örülni lehet. Nyilván annak nem, hogy az iskolában nem tanul, de hogy megnézzük azt, hogy hogyan lehet, tehát az iskolai tudásból mi az, amit tud ő ebbe hasznosítani. És amikor ezt belátja, mert hogy okosak a kamaszok, akkor fog tanulni. A másik meg, hogyha érzelmileg olyan tanárai vannak, a másik meg, ez nagyon fontos, mert az érzelmi intenzitás erősebb az életkorban. Ez azt is jelenti, hogy ők megérzik azt, hogy ki szereti őket, ki nem, megérzik azt, hogy ki ellenséges velük, és ki nem, megérzik azt, hogy ki tudja őket humorral, mert a humor is a kreativitás része. humorral kezelni őket. Tehát én kettő dologban látom, az egyik, tehát összefoglalva, az egyik az érzelmek, meg a kreatív energiák és az újdonságkeresés kielégítése társas közegbe, és a másik pedig, hogy olyan tanár egyéniségek, akik tényleg humorral tudják ezeket a gyerekeket inspirálni a kreatív feladatokkal, kreatív munkára.
Csodálatos, sajnos nem tudok vitatkozni veled, vagy nem sajnos, tehát teljesen egyetértek. Személyes élményem is volt. Lányom Waldorf iskolába jár, és ott azért ez előfordulnak ezek a dolgok. Igen. És egyik nap jött egy tanár, színész tanár egyébként, tehát nem tanár egyébként, csak testbeszédről beszélt nekik. És az az élmény, tehát egyből nem óra lett az óra, amiről beszélünk, és hogy ezt megélni, stb. Valahogy, minthogyha a motivációra is egészen másképp hatna ez, amit mondasz.
Teljesen másképp. Mert ugye az alapmotív, tehát azért mondtam, hogy ez az alap négyes, ami ott van a serdülőkorban. Tehát még egyszer az újdonságkeresés, egy testbeszédet tanítani, az egy újdonságkeresés. Ott vannak a társak, mert társak nélkül nem lehet testbeszédet tanítani, mert a másikét olvasunk. Ott vannak az erős érzelmek, mert minden mozdulat mögött és minden gesztus mögött ott vannak az erős érzelmek, és ott van a kreatív energia, hogy te rálátsz-e, fölfedezed, de meglátod-e, megérzed-e, mögé tudsz-e gondolni. Tehát ezek mind a kreatív energia. Tehát ha a négyes megvan, ami sajátja adott életkori sajátossága a kamaszoknak, és nem csak az, hogy dúlnak a hormonok, és ezzel elintézzük őket, hogy azért bolond. Nem, azért bolond, mert a kreatív energiáit nem tudja megélni, nem tudja az erős érzelmi intenzitására, elutasítást kap, és nem elfogadást. És tényleg az érzelmekről is írtam egy fejezetet, hogy hogyan kéne kezelni például a dühöt. De nyilván az, hogy széttörje a lakás berendezését, azt nem lehet megengedni, vagy az osztályét, vagy akármit. De ez már a viselkedés, ez nem az érzelme. Tehát, hogy hogyan tudjuk azt megcsinálni, amit ugye most már nagyon sok könyvére és kicsi kortól kezdve, hogy az érzelem az jogos, hogy hogyan nyilvánul meg, az nem jogos. A viselkedés nem jogos. Tehát, hogy ezt hogyan tudjuk a mindennapi, tehát akár a családokba, akár az iskolába, tehát hogy ez szétválasztja. És nem azt mondom a gyereknek, hogy ne dühöng, mikor jogos, hogy dühöng.
Hát nyilván azért mondhatom, engem zavar. Tehát, hogy akkor már viszont magamhoz kapcsolódok, hogy engem miért zavar. Tehát azért
így van.
Én folyamatosan azt érzem ebből, hogy amikor beszélsz a kamaszokról, akkor nekem kicsit, mintha egy tükörről beszélnél nekem. Tehát olyan, mint hogyha áll, és a tükörben nem szeret mindig ám az ember nézni. Tehát azért ezt ne felejtsük el.
Nem. Tehát, hogy ezt le is írtam, ezt a szókapcsolatot, hogy tényleg a kamasz a legnagyobb tükör, mert kicsi gyerek is már tükör. Persze. A szülőnek, de a kamasz a legnagyobb tükör, mert a kamasz már nem akar megfelelni a szülőnek, legalábbis jó esetben. Ha meg akar nagyon, akkor azok a szorongó kamaszok. Tehát, ha nagyon meg akar, kicsit akarjon, de nagyon ne. Tehát, hogy gyakorlatilag is ettől még jobban tükröz egy csomó minden. Tehát az, hogy mit tudom, előveszi a telefonját, de hát apa 15 éven keresztül nyomta a telefonját mindenütt, és akkor a kamasz gyepálják, hogy ragd már a telefont, meg kapcsolja a játékot, meg ízé, de ebben nőtt föl, hogy úgy ült a család az asztalhoz, hogy mindenki nyomta az okot.
Hát, és akkor még bocsánat, pozitív a hozzáállásod, hogy ült a család az asztalhoz. Tehát,
így van, tehát azért
hogy ott ültek, azért nem feltétlenül mindig így. Viszont jön a másik ördögi gondolatom ebből az egészből. Hogy a fenébe csinálja azt meg egy ember, akit biológia, pszichológia, hát legalábbis úgy nem érdekel, hogy ebben éli minden napjait, lásd téged vagy engem, tehát elvetemültek vagyunk ez a területen, vagy az ember viselkedése, és ne úgy élje meg ezt, hogy eljutottam a X-edik oldalra, ami az utolsó mondjuk. Úristen, azt hittem valamit jól csinálok, de rájöttem, igazából alapvetően minden rosszul csinálok, és még frusztráltabb lettem, mint előtte voltam. Ha érted, mire gondolok ilyen szempontban, mert azért amilyen feltevésekbe indulunk, csak ami a tanára utatait, hogy érzelmeket, hogy engedje, hogy a kreativitás teret adjon. Aztán a szülő önreflexióval élje, mert ebből indulunk ki, hát ugye most szülő szerepről beszélünk, tehát ha én magam se tudom magammal szembe, tehát azt sem tudom, mi az önreflexió, akkor gyerekem felé, tehát nem csak ez az elvárás, nem túl bonyolult ez ahhoz, hogy most mondjuk 10 millió ember, vagy nem tudom, tehát hogy hogyan lehet itt igazán...
Ugye,
érted a problémakörömet?
Teljesen értem. És ez mindig nagy bírám, mert egyébként nekem ez az összes könyvemnél nagy bírám. Hogy a célom mindig az, hogy segítsek. És én azt gondolom, hogy a segítésben egy nagyon fontos, hogy először az állóvizet kell fölkavarni, mert hát ha minden ugyanúgy, akkor minden ugyanúgy úszik.
Így van.
Tehát, hogy lehet, hogy néhány része felkavaró a könyveimnek, ezt mondhatom az összesre, tehát mikor tényleg így egy kicsit tükörbe nézünk, hogy tényleg jót csinálom-e. Ugye én viccesen el szoktam mesélni, hogy a két fiú gyereket neveltem, akik most már felnőttek, tehát már mi a kamaszkorom, már az unokáim érnek kamaszkorba, tehát hogy és én ezt nagyon élvezem, nagyon csípem ezt, hogy nincsen felelősségem, de ahogy be tudnak szólni nekem is egyébként olyanokat, hogy én nagyon tudom díjazni ezt, tehát hogy valószínűleg a régi énemmel, mondjuk 30 évvel ezelőtt, amikor még nekem sem volt ilyen mély önismeretem, lehet, hogy megsértődtem volna, hogy az anyukám szokta csinálni, hogy az unokáira is megsértődött szegény, de hogy most én tudom érezni ezeket a kreatív energiákat, de ez egy hosszú fejlődési út, és ez nehéz, Andris, amit mondasz.
Abszolút.
Én a szeretettel sebezve is azt írtam, hogy ugye akit így jó szülőnek tartok, az a bátorító szülő. A bátorító szülő, aki az érzelmeket tudja megmutatni, a gyerekébe átkeretezni egy kicsit, aki támogatja őt mindenbe, aki érzékeny az érzéseire, és aki erőfeszítésre neveli a gyerekét, nem megóvja mindentől, de hogy azt írtam, hogy ez egy hosszú fejlődési út, még senkinek nincs olyan szerencséje, nekem sem volt, hogy két bátorító szülő nevelte őt, mert akkor automatizáltan jön a bátorító szülői minta. De ha engem mondjuk nevelt egy mondjuk szeretetteljes, de idomár apa, akinek a teljesítménye mutatta minden, a nevelt egy borostyán túlféltő anya, akkor nekem nagyon nehéz bátorító, tehát hosszú önfejlődés után tudok bátorító szülővé válni. Mert vagy a ló másik, ugye szoktuk mondani, hogy a bot két vége az ugyanaz.
Az ugyanaz a bot, igen.
Tehát, hogy így van, tehát, hogy vagy a bot másik végét valósítom meg, és volt egy nagyon túlkövetelő, szigorú szülőm, akkor én ilyen nagyon engedélyes.
Haver leszek, vagy nem tudom.
Becsúszok a barát szülőbe, így van. Becsúszok, és barátja leszek a gyerekemnek, és akkor a gyerekemnek pont az ellentétes reakció, tehát hogy ő meg azért én túlvállalom a felelősséget, mert idomár szülők nevetek, ők meg, tehát mindig a teljesítmény követett, és lehetőleg tökéletesen, a gyereke az pedig alul fogja vállalni a teljes, tehát teljesítmény alulvállaló lesz, tehát a bot két vége, tehát a teljesítmény alulvállaló lesz, tehát semmiért nem tud felelősséget vállalni, mert én mindig megóvtam mindentől, mert nem akartam olyan lenni, mint az én szüleim, és következésképpen mindegyikünknek gondja lesz a teljesítmény. Az egyiknek azért, hogy alul teljesít, a nekem meg örökké túl, és örökké még 40 évesen is a gyerekemet húzkodom ki a mindenféle helyzetből, meg tartom
el. És én mindent megtettem, Erika, hát én mindent megtettem, az életemet ráraktam, a karrieremet félretettem, kérdezem, ki kérdke ezt, hogy csinált, tehát nem erről van szó, de ugyanarról beszélünk, annyira felismeri szerintem mindenki a saját életében, mert vannak példák. A Nárné Bence filozófussal beszéltem nemrégében, és akkor eljutottunk egy olyan szintig, hogy alapvetően káosz van mindenki fejében, de ami nekem ebből elvittem, hogy azért az megnyugtató, hogy nem egyedül nekem van káosz a fejemben. Tehát azt gondolom, hogy családi helyzet, ezek, amikről beszélünk, ez nem a kisebbség, hanem a többség. És nem azért mondjuk ez, azért nyugodjunk meg, hogy ez nem kell mit tenni, csak ez ugyanolyan meló, már bocsánat, ezt a szót használom, vagy munka.
Így van.
És ha ez igaz, vagy részleteiben igaz az a gondolat, hogy ha teremben vagy, talán a Vekerdi Tamástól hallottam, nem vagyok benne biztos, ez a gondolata, hogy a szülőrendben van, kiegyensúlyozott, akkor azért nagy valószínűséggel azért a gyerekére is igaz lehet?
Így van. Tehát én nekem az összes könyvem önismereti könyv is, mert hogy azt gondolom, hogy ugye van az aranyos példa, tudod, a repülőgépen, mikor utazik az anya a gyerekével, bizony. Tudod, és akkor ugye a stewardess megy körbe, hogy rakják föl a légszőkészüléket, és megkérdezi az anyát, hogy kire rakná először, és az anya méltatlankodik, hogy kire, hát a gyerekembe. És akkor mondja a stewardess, hogy nem. Ha először a gyerekére rakja, akkor maga elveszti az eszméletét, a gyerek lekapja a sajátját, és mind a ketten meghalnak. de ha először magára rakja, akkor lehet, hogy a gyerek kicsit elveszti az eszméletét, de maga tud rajta segíteni. És ugye ez van pszichológiában, hogy először magad. És mondom, én az összes könyvet úgy írtam, hogy azon gondolkozzunk el, hogy bennem, tehát hogy hiába mondjuk azt kamaszkorban, és ugye ez a kamaszoknak a standard mondata, hogy én nem leszek olyan, mint az anyám, meg nem leszek olyan, mint az apám, aki csak dolgozik, és azt hiszi, hogy ő a jó fej, meg a és egyebek, és mégis ugyanazokat, tehát a minták olyan erősek, szoktam mondani, hogy kicsit light-ba, tehát, hogy nem ugyanazt visszük azért egy az egybe tovább, mert tehát azért környezet módosít rajta, tehát light-ba nyomjuk azt, amit nyomunk, tehát a mintáinkat, tehát a hozott mintáinkat, de azért ott van. És hogy én arra akartam fölhívni a figyelmet, hogy egy kicsit, ha tudatosabban belegondolok, hogy mi kell a kamasznak, hogy nekem szülőként, hogy mitől is vagyok jó szülő, meg, és nem biztos, hogy attól, hogy mindent megengedek, vagy mindent megteszek helyette, mert hogy minden kutatás azt mutatja, hogy a megküzdésnek a fejlesztése az viszi előbbre abszolút, már a felszeméséget. Tehát, hogy ez a legfontosabb, és ehhez tényleg nekünk a felnőtteknek kell fejlődnünk. De még egy példát vagy mondjak, Andris, hogy ugye én azt szoktam mondani, hogy mikor az edzőterembe te az izmaidat akarod kifejleszteni, az attól, hogy te egyszer elmész, meg attól, hogy szidod a szomszédot, hogy az milyen izmos vagy mit, attól te nem leszel izmos. És az se könnyű meló, tehát izmosra kiszálkásítani az izmaidat meg, tehát az is egy hosszú, és én azt gondolom, hogy a lélekben ugyanez van, hogy a lelket is edzeni kell, a lelket is tisztítani kell, és egy kicsit, és én ehhez akartam segítséget adni. Egyébként módszerek is vannak a
könyvben. Nagyon javaslom, de azért erre két példán reflektálnék. Nagyon fontos a környezet fertőz. Na most az a környezet, ahol a külső mindent meghatároz, és a belső nem látszik, mert nincs rajtunk egy 5,6, 6,8 önismeretből, addig a szákásítás egy gyors, ugye evolúciós előnyt jelenthet, majd a házasságban kiderül, hogy egyébként milyen ember, mert mindig a szép oldalát mutatta. Tehát ez ennek oka van, hogy miért többen vannak az edzőteremben, és kevesebben mondjuk esetleg önfejlesztő akadémián, vagy pszichológusnál, nem azért, mert baj van vele, ugye nem vagyok én balond, ugye ismerjük ezt az elképzelést, hanem azért, mert fejlődni szeretne, de én felhívnám a figyelmet a kedves hallgatókra erre, remek példára, amit te mondtál, erre a repülős példára. Ugyanis ehhez megint az kellett, hogy megkérdezze, ugye ezt Stuart Desseb a példába, elképzel, jaj, zuhanunk, tehát belekavarunk abba a kakiba, egy picikét, és aztán a fejére csapja, hogy hát tényleg, először magamon. Beszélgettem egy szülővel, hát ugye otthonról tartanak az ülések, nem ez volt a fő téma, egy sportszülővel, és megkérdeztem, hogy ő mikor csinál bármit a héten, tehát ami úgy őról a szól szeret. Hát ő olvasni szeretne, és nem tudott fél órát mondani. És akkor kérdezgettem, a semmiből elsírta magát. Mindet megteszek a három gyerekemért. És mondom, és ha egyik fia majd felnő, és egy lányt választ majd magának, olyan felesége legyen, mint ön? Tehát ez legyen a mintapír? Egy pillanat alatt az volt a válasz, nem Isten ments. Tehát ezek azok a pillanatok, egyébként aztán el is tűnnek sokszor az emberek ilyenkor, mert belátnak egy olyan mélységbe, ahonnan azért munkával lehet ám csak kijönni.
Így van, így van.
De hát a tudatosság is, tehát ez volt megint itt ez a szó, amit nagyon-nagyon fontos ebbe vinni. Átmennék a másik témára, de azért még leszeretném olyan szempontból zárni. És tudom, ezek nagyon nehéz kérdések. De mire hívnád fel a figyelmed olyan szempontból a tettek tekintetében, a szülők figyelmét kifejezetten kamaszok irányába, amire fokozottan ügyeljenek. Tehát ami egy-kettő, tudom, ezt sokat lehetek, én nem véletlenül írtál 400 oldalt ez a témával kapcsolatban, tehát, de mégis, amit az elsők között kiemelnél, ami egy jó kiinduló pont tudna lenni.
Hát az egyik az, hogy soha ne hagyjuk a kamaszt magára. Tehát, hogy biztos sokan látták ezt a világ legszigorúbb szülői című BBC-s nagyfilmet, így van. Na most ugye ennek az volt a lényege, hogy nehezen kezelhető kamaszokat elvittek más családokba. És azt tapasztalták, hogy attól, hogy a családba határozott szabályok voltak és elvárások, meg volt, hogy kinek mi a feladata a családba, a háztartásba is, hogy mit illik csinálni, vagy mit nem, hogy meddig lehet tévét nézni, internetezni, hogy minden családtagtól megkövetelték, hogy ott legyen a vacsoránál és a reggelinél. Pontosan tudták a kamaszok, hogy mi jár a szabályok be nem tartásáért, vagy megszegéséért, és hogy a szabályokat a szülők is betartották, és betartatták, és elvárták, hogy a gyerekek tanuljanak, most jön a megküzdés, és jó jegyeket szerezzenek, és egy csomó közös családi programot csináltak, és mindenki felelősséggel tartozott a családba a viselkedéséért és a feladataiért. És ezek mentén, tehát ezek az alapvető szabályok, hogy ott vagyunk a kamasz mögött, mert mindenki azt hiszi, hogy a kamasz már önálló, és ezeket végigcsináljuk, amit most végig soroltam, akkor én azt gondolom, hogy ott nagy baj nem lehet.
Hát ez egy, csak ez nem lehet
kamaszkorba. Ezt nem lehet kamaszkorba elkezdeni, hanem ezt ugye jóval korábban, tehát egész csecsemőkortól kezdve, mert hogy a személyiségbe pedig a mindenféle viselkedés az mindegy lenyomat ott marad, tehát hogy mit engedtek meg óvodáskorba, kisiskoláskorba, és úgy alakul ki a kamaszkor. Tehát a kamaszkorba bemozdul a minden korábbi trauma, minden korábbi rossz szokás felerősödik, és egyébként a jó kicsit háttérbe szorulnak, de szoktam mondani, hogy nyugi, mert ha volt sok jó, akkor az vissza fog jönni. Például a rendetlen kamasz, akinek a joghurtos doboz együtt van a koszó zopniával a szoba sarkába, az utána, amikor már udvarol, mondjuk fiú, udvarol egy lánynak, és a lány jön hozzá, akkor olyan pakra kitakarítja a szobáját, hogy mindenki csak csodálkozik, mert kisebb korában már tudott takarítani.
Így van. Pozitív végkicsengés nagyon szép, ebben nem mélységekbe jöjjünk. Én azt gondolom, ebben a listát, amit elmondta, ezekben egy-egy elemet is lehet azért, nehogy azt hallja valaki ebből a dologból, hogy már elment a pacitás, soha nem lehet javítani, jobbnak lenni, mert mindig lehet. Úgyhogy én azt gondolom, Ez egy jó átkötés tud lenni, egy picit a szülők irányába menni. Végülis a szülőkről beszéltünk eddig is, de ugye kicsit utaltál, hogy bizonyos szülő típusokat fogalmaztál meg ugye a könyvedben. Egy picit szeretném ezeket átbeszélni, és olyan oldalra közelítjük meg még egyszer, hogy mi, akiknek szüleink vannak, remélhetőleg minél több embernek, nyilván még élnek, és esetleg a kapcsolatunk tekintetében azért szerintem sokan találkoztak azzal, hogy esetleg meg nem értés, nem ugyanazt akarjuk, ugye? Aztán nem biztos, hogy benne Nádas Péter mondta, sokat szoktam ezt az idézetet hozni tőle, hogy minden szülő a saját életére készíti fel a gyermekét. Tehát a saját szülő, de ez egy gyönyörű példa, mert hát az nem ugyanaz, és ugye azért mások a kihívások, nagyon nem ugyanaz, egy másik emberről van szó. Hoztál te egy példát is utaltál, egy picit ez, ha lehet, így kicsit átvennék ezek, hogy néhány gondolatot, ha mondasz nekem egy szülőtípusra, hogy ráismerjenek, akik hallgatják ezt, oké? Tehát ugye azért túlféltő volt ez a túlkötődő, az első típus, ugye ezt kicsit borostyán szülőnek is ugye neveztek.
Szülőnek neveztem.
Mi a jellemző?
Azt azért még hadd mondjam, hogy tehát hogy tiszta szülőtípus nincsen.
Igen.
Tehát én ezt didaktikailag elkülönítettem a szakmai tapasztalataim, meg a szakirodalmak olvasása, meg minden így egybe. Tehát, hogy körülbelül mik azok a tipikus viselkedések, meg problémák, amit meg kéne oldani ahhoz, hogy tényleg el tudjunk menni egy bátorító szülő irányba. Tehát nincsen típus, de mindenkinek van egy vezető típusa, és mellette még lehet látni egy-két jegyet.
Tehát a keverékei vannak, igen.
Így van, de van egy domináns, tehát hogy a keverékek mellett is. És a könyve is két oldalról, amit mondasz, két oldalról írtam meg. Egyrészt, hogyha te vagy mondjuk egy borostyán szülőnek a gyereke, és már felnőtt vagy, akkor mit tudsz tenni? Vagy ha magadon látod a borostyán szülő jegyeit, akkor mit tudsz tenni? Igen. Tehát akár gyerekként, akár felnőtt szülőként mi mindent tudsz kezdeni. És akkor ugye a típusokban a borostyán, ami áll az a legnagyobb baj, hogy nem ad elég önállóságot, tehát ilyen mindent megcsinál a gyerekének. Gyakorlatilag a lázadást is kamaszkorba teljesen tiltja, mert hogy ez nincs is a kapcsolatukban. Tehát mit tudom én, még felnőttként is, vagy kamaszként is, ugye ezt a példát írtam, hogy megveszik a szomszéd lakást, miközben a gyerek külföldre akar menni, mert hogy ez mennyire megéri, és ma jó lesz a fiataloknak, meg tehát hogy mindent, tehát ezt körülbelül leturmixolva adná a gyerekének az életét. Oda megy a homokozóba, elveszi a másik gyerektől a lapátot, bemegy az iskolába, és megvédi a gyerekét akkor is, amikor nem kéne megvédeni.
Csak ő értetezi.
Tehát egy csomó mindent, és ugye azt látjuk azért, hogy a borostyán szülő az nagyon magányos. Tehát, hogy igazán a partner kapcsolata se jól működik, és hogy a saját magányosságát kompenzálja a gyerekével. Tehát nagyon sokan a gyerekükkel is alszanak, mit tudom én, 14-15 éves korukig.
Itt óvatosan kell fogalmazni, mert annyi ismerőse van az embernek, és ez is könnyen ugye rá tudni térni ezek a dolgokra. Tehát igen, egyetértek veled, Erika, teljes mértékben.
Na, és erre mondom, hogy gyakorlatilag ezt kéne megszüntetni. Tehát, hogy amit pont példát behoztál az előbb, hogy hol van ő a saját életében. A borostyán anya sehol sincs, meg borostyán apák is vannak, az még rosszabb kategória. Igen. Tehát, hogy mert ott még a férfi erő is hiányos. Tehát, hogy az nagyon fontos, hogy tudom én teljesíteni, és a gyerekemnek is azt a mintát adni, hogy egy nőnek is például hármas szerepe van. Ugye ott van az Amazon szerepe, aki dolgozik, meg építi önmagát szakmailag, ott van a feleség szerep, tehát nőként, ott van egy férfi oldalán, és igenis ott a csábítástól a mindent, mert ez egy külön beszélgetésünk lehetne, hogy hogyan nem tudnak csábítani a nők, és hogyan nem tudnak egyszerre szenvedélyt, meg biztonságot adni. Ugye a párkapcsolatos könyvet is írtam, tehát hogy és ez egy nagy probléma, tehát hogy most a biztonság a kérdés egy párkapcsolatban, vagy a szenvedély, vagy mind a kettőt hogy lehet együtt csinálni.
Ez
most zárója, vagy mind a hármaidban. Csak hogy azért mondom, hogy tudom az életemet a harmadik szerepbe, tehát nem csak az anya szerepbe élni, hanem hogy hogyan működik ez a női szerepem is, hogyan működik ez az Amazon szerep, tehát ez a dolgozó női szerepem is, és akkor is, ha nem dolgozom, hanem hobbim van otthon, hogy festegetek, vagy mit tudom én, mit csinálok, de ruhákat várok hobbiból, tehát most én nem konkrét a munkahelyre gondolok, hanem hogy vannak olyan tevékenységeim, ami örömöt jelent, és amiben a flow élményt meg tudom élni, és ki tudok teljesedni.
De megint ott vagyunk, hogy ez megint egy kicsúcsosodás annak, hogy baj van, tehát magammal nem vagyok rendben. Tehát nem viszek, nincs, egy életviteli probléma van ezzel. Tehát itt, tehát nem ezzel indul a dolog, hanem ide torkollik.
Ide torkollik, és általában azért a borostyán szülők, azok transzgenerációsan is hozzák ezt. Tehát ugye az anyám is lemondott mindenről, mert mit tudom én, nem volt annyi enni, ő csirke mellett sose szerette, halálakor derül ki, hogy az volt a kedvence, csak sose szerette, mert nem jutott volna neki. Tehát ezért azt mondta, hogy így indul azért több generáción át, tehát hogy azt kell, úgy tud a borostyán szülő kiszállni a saját szorongásaiból, hogy teljessé teszi a saját életét. És egy nagy probléma van ezzel. Tehát az a legnagyobb probléma, hogy a gyerekébe szorongást, erre rengeteg kutatás van, hogy a szorongás, mert mindenki azt akarja, hogy ne szorongjon. Én is, te is, mindenki.
Persze.
Legalábbis csak kicsit. Csak annyira szorongjon, hogy a hülyeségtől visszafogjon.
Ja, hát azt nem úgy, akkor ezt nem szorongásnak tartom.
Jó, azért valami lelkiismeretlen legyen, de hogy nagyon fontos, hogy azért a szorongásnak van vele született alapja is, hogy kinek van hajlama rá, meg a temperamentum is velünk született, és vannak, akik introvertáltabbak. De azt mutatja minden kutatás, hogy a borostyán anya, meg a túlkövetelő idomár, ők alakítják ki legjobban a szorongásokat. Tehát mert azt üzeni a gyerekének, hogy te nem vagy erre sem. Tehát azzal, hogy megcsinálja helyette, tudattalanul üzeni, tehát nem ezt akarja ő üzeni, hogy csak meg akarja védeni a gyerekét. De tudattalanul azt üzeni, hogy te erre nem vagy képes. És ez a legnagyobb baj, hogy ezek a felnőve, vagy ezek a gyerekek azt érzik, hogy tényleg nem képesek egy csomó mindenre, és ez okozza a szorongásukat, és tényleg az önállóságuk is teljesen hiány.
Tehát ez a tanult tehát ez tehetetlenség a témájából szépen...
A borostyán anyák a legjobb anyák, mert szolgálja a gyerekét,
hát igen,
az reggel az asztalon, a reggeli, még 18 évesen is, meg 30 évesen is, meg az ebéd megfőzve, meg kislábaskába, odavíve a fiataloknak, a lakásába, amit borostyán szülő megvett, és utána még főz nekik évekig, mert nem tudnak főzni, vagy törörörö, tehát hogy egy, és ezt a megküzdés érzését, hogy hogy én ezt meg tudom csinálni.
De ez annyira kemény, tehát az, amit mondasz nekem, az a szült eszembe, és én most merészen mondhatok én neked, hogy ez egy hihetetlen önzőséget hallok ebben. Tehát itt a szülő nem tudatosan csinálgyolt, hogy ahogy igazából nem csak az van, hogy te tehetetlen vagy, és nem tudod megcsinálni, azért vannak az érenek másik oldala, ehhez én kellek. Tehát én kellek, tehát szükség van rám, és ebben megtalál, ugye ez a másik oldal, és ha rám szükség van, akkor igazából magammal foglalkozom, akkor is miközben veled foglalkozom.
Mert... Hát persze, mert hát ha magányos vagyok, akkor azt érzem, hogy nem vagyok fontos. Pontos. És itt teremtem meg a fontosság érzését. Csak, és mondok egy kicsit csúnyábbat, aztán ha nem tetszik, akkor kitöltöd, hogy azt szoktam mondani, hogy senki se direkt hülye. Tehát, hogy ezt senki nem tudatosan csinálja. Tehát az a baj, hogy az igazi borostyán szülő rá se lát arra, hogy borostyán. Tehát, hogy például ilyenekre, hogy mondjuk a fiatalok el akarnak költözni, és akkor, ha még van egy kis mártír is benne, vagy elmennek most külföldre, amikor nem lehet repülni, de mégis valahol találtak egy repülőutat. De gyerekek betegek lesztek, lezuhan a gép, mit tudom én, mert hogy állandóan a negatívtól is fél, és mondja nekik, és képes megbetegedni, ha mégis elröpül.
És nem tudatos és megint, tudatos, ugye, persze.
Így van, és ez megint nem tudatos. Tehát ezért mondom, hogy azért nagyon nehéz ez, és nehéz az önreflexió, de ha például figyelem a gyerekemet, hogy ő miket tükröz nekem vissza, főleg kamaszkorban, amikor ő már nagyon önálló akar lenni. Akkor, és vagy mik a konfliktusai, miben vannak konfliktusok, hogy elkezdem neki, hogy vegyél sapkát meg, és ebben egyébként vannak ilyen munkahelyi, tehát ugye, hogy ki mivel dolgozik, hogy abba szocializálódik, tehát ugye munkahelyi tollkapások is, mert nekem van egy óvónő barátnőm, és akkor ő szoktam megkérdezni, hogy mi sírtél? Igen, és akkor szoktam mondani viccesen, hogy igen, mostam kezet is, megtörültem rendesen a kézfejemet, mert körülbelül úgy beszél velem, mint egy óvodással. Tehát, hogy ez egy ilyen munkai jártam.
Hát ezt szokta meg, tehát, hát most, hogy hány éves vagy
éppen. Ezt szokta meg, tehát, hogy ez a meg, ettél meg, mit majd szólok, hát barátok vagyunk, majd szólok a... Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy ezeket észre se vesszük, de hogy tudjuk humorral visszatükrözni egymásnak. És ugye azért más még egy mondat, hogy más a, például a, mondjuk a, azek, a, amit mondtál te is, hogy beszélgettél, mint szakember a hölgyen, és azért mások ezek a beszélgetések, mint a barátok, mert a barátok azok együtt éreznek, és együttérzésből nem tükrözi neki vissza. Tehát nem tesz föl egy olyan kérdést, amitől leesik a tantusz.
Így van.
És egy szakember azonnal fölteszi, tehát hogy fájdalmasabb, de nagyobb segítség. Mert ezt még gyakran a barátok se látják, mert nagyon gyakran ugyanolyan barátok
közel választunk. Vannak, tehát igazából ugyanabban a környezet, azt szoktuk mondani, hogy az életünk könyvét túl közelről olvassuk, tehát azért az kicsit el kell távolodni. És hogy kicsit, hogy behozzék egy másik, én merészen kicsit hasonló kategóriában neveztem, azt elmondott, hogy nem mondjak ilyen hülyeségeket. Kicsit nekem a szerep probléma, a szülősítő is, meg ez a barát szülő. Mert mind a kettő egy olyan helyzetbe állítja a gyereket, amiben nem való. Ő a gyereked, ő nem a barátod, ő a gyereked, ő nem a társad. Van hasonlóság a kettőben, vagy ez nem feltétlenül?
Van, csak az egyikben ugye alulvállalt felelősség van, a másikban meg túlvállalt felelősség van. Tehát a barátszülő, és ma nagyon sok. Tehát azért, mert félünk a gyerekünk szeretetének elvesztésétől, ha nemet mondunk neki, nincs időnk elmagyarázni dolgokat, meg megbeszélni dolgokat, tehát gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy nehezen konfrontálódunk a gyerekekkel. És hogy viszont nagyon, hanem barátként kezem, és az a baj, hogy a média is nagyon, tehát egy csomó ilyen film van, mint a Szívek szállodája, meg hadd ne soroljam, tehát hogy ahol ez a minta. Tehát ez a szülői minta, és egy csomó ember ezeket nézi, hogy barátom a gyerekem, és hogy ez azért nagyon nehéz, egyébként azt mutatják a vizsgálatok, meg az én tapasztalataim is, hogy a barát szülőknek a gyerekei viszont tele vannak magatartászavarral, mert a gyerekek már kíméletlenek, tehát ők már nem engednek meg mindent az osztályba, tehát egyszerűen az iskola se enged meg mindent, és a gyerekek se engednek meg mindent, hogy csak te legyél, meg te legyél az első, meg mindig az legyen, amit te akarsz. Tehát Tehát gyakorlatilag a barát típussal nevelt gyerekek, azok szenvednek az iskolába, mert rengeteg magatartászavaruk van, sőt, azt mutatja a legtöbb vizsgálat és kutatás, hogy tanulási zavaruk azért van, mert a szabály fejleszti legjobban a figyelmet. Tehát, hogy egy csomó gyerek azért figyelemzavaros, mert nincsenek megkövetelve azok, tehát nem csak azért, mert több az információ, meg sok a zaj, meg sok
a... rendszerre utal, tehát azok a szabályok, az azt jelenti, hogy valamilyen rendszerben, valamilyen úton haladok. Aztán kiléphetsz bele, de tudnod kell, hogy ez egy út. Tehát ugye erről beszélgetünk.
Így van. Aha. Tehát, hogy van egy rendszer a fejemben, és oda kell figyelnem arra, hogy mondjuk az ismerősnek köszönjek. Vagy, és ez kicsi kortól kezdve, hogy akinek apa anya köszön, az a mi ismerősünk, és annak te is köszönsz, és te meg így köszönsz. Tehát, és sorolhatnám az összes szabályt, de a barát szülőnél szinte semmilyen szabály nincsen.
És ez nagyon-nagyon jellemző a fogyasztói társadalomra, legalábbis én kicsi mintában ezt látom. Hogy ráadásul jól látom, hogy válásnál sokszor ez jobban előfordulhat utána?
Igen, erről is írtam a könyvben. Mert elkezd a két szülő rivalizálni, hogy ki a jobb szülő, meg hát én egyébként a hétvégi apukákat meg is értem. Tehát, hogy millióan elmondják nekem, hogy hát nem mondja már azt. Tehát hétvégén eljön a gyerek két hetente, akkor én ott nem fogom fegyelmezni. És nem is tudja, hogy mit csináljon, de érzi ő is, hogy nem jó, amit csinál, de nem mer konfrontálódni, mert akkor majd a gyerek nem akar jönni, és barát anyu meg is engedi. Hogy most akkor nem menjen, mert rosszul érezte magát apánál. Igen. De ugyanígy fordítva is, tehát most én nem akarom az apákat védeni, de hogy tehát fordítva is, tehát hogy elindul a rivalizálás mindenbe, hogy ki mit enged meg elindul, ha nem vagyunk jó kapcsolatban, mert nem úgy fogalmaznék én, hogy válás után, hanem úgy fogalmaznék, hogyha a válás, ugye írtam azt is, hogy el lehet válni, de hogy a szülőpárként örökre együtt vagyunk. Tehát, hogy volt egy tündéri történet, Andris, ezt hadd mondjam el, hogy egy kislány mindig arra vágyott, hogy anya, apa, mert ugye a gyerekekben ez van, hogy egybe maradjanak, tehát újraegyesítsek őket, ez az újraegyesítési vágy. És azt mondta nekem, hogy képzeld el, úgy szokták átadni, ők jó kapcsolatban voltak, úgy adták át egymásnak kapcsolattartáskor a gyereket, hogy egy parkba találkoztak. És akkor mondta, hogy képzeld el, az egy anya vállára rászállt egy katica, és azt kívántam, hogy most szálljon rá az apa vállára, és kösse őket össze örökre. És akkor mondtam neki, hogy kicsim, a katicának nincs ilyen ereje, de te örökre összekötötted őket, mert ők mindig a te anyukád és apukád maradnak. És ugye, ha ebbe az attitűdbe tudunk együtt lenni, hogy mi szülőpárként örökre összetartunk, és a gyerekünk ügyeit, csak ez megint marha nehéz csinálni. Ezt tudom.
Ugyanabban a témában vagyunk igazából, mindig ugyanabban lépünk persze. Vissza. Tehát ebbe.
Tehát, hogyha ott, ahol, tehát nem is én a válást mondanám, hanem ahol a válás után a szülők nincsenek, legalább jó szülőpári viszony.
Hát igen, ugye azért is sokszor ez a haveri szülő hozzáállás pont abból, amit te is mondtad, hogy lehet, hogy őt pont nem így nevelték, tehát a bot a másik végén vagyunk.
Van.
De a szülősítős ugyanilyen, vagy hasonlóan sajnos káros tud lenni, amikor párjának tekinti mondjuk egy anya, mondjuk a fiát, akivel együtt él, és úgy osztja meg az élet problémáit, és ugye közben a gyerek nem lehet egy gyerek. Tehát ez ugyanolyan veszélyes tud lenni, ugye?
És ugye az a baj, ugye de már például nem is csak válláskor, vagy
persze,
ha pár, vagy egyedül él, hanem most mondok neked, olyan kutatás is van, hogy már ilyen 3 hónaposan, meg 12 hónaposan, hogy a gyereket, tehát mikor neked bajod van szülőként, akkor összeveszti a másikkal, vagy igen, nagyon nehéz az egész életed, akkor ugye magasabb a szorongás szinted, vagy a feszültség szinted, a stressz szinted, és akkor fogod a gyerekedet, és magadhoz öleled. És ahogy magadhoz öleled, a gyerek érzékeli a te feszültség szintedet, érzékeli azt, hogy ha visszaölel, akkor neked az csökkenni fog, és már szülősítve van. Mert azt tanulja meg, hogy ha azt akarja, hogy a te feszültséged csökkenjen, akkor meg kell, hogy öleljen.
Azt hiszem, a csöndnek itt van a legnagyobb ideje, mert ez egy nagyon durva dolog. ezt közvetve már sokan tapasztalhatták, mert azért ezt tovább visszük, tehát azt jelenti, hogy tőlem függ a feszültség szorongási szintje egy felnőttnek.
Így van,
ez
pontosan.
Ez egy kicsit nagy felelősség, és ilyenkor ez azt is jelenti, hogy picikét az jutott eszem, mintha átadná ezt a szorongást.
Így van, így
mint
van.
Egy stafétát, tudattalanul.
Így van, tök tudattalanul, és azt hiszük, hogy jót teszünk, és közben arra is vannak vizsgálatok, hogy ez fennmarad. Tehát ez még nem is beszél a gyerek, tehát hogy, és ezek jó szülők, akik azt hiszik, hogy nem
szeretettel. Mi lesz a gyerekkel? Tehát egy ilyen folyamatban van.
Mondom, szerete, azt hiszik, hogy szeretettel nem sebzik a gyereket.
De.
Nagyon szeretik. És ilyen folyamatban azt mutatják a vizsgálatok, hogy ez fennmarad. Tehát ez kódolód, tehát hogy minden, tehát ma nagyon sokat lehet erről olvasni, hogy a test nem felejt. Tehát, hogy tényleg sejtszinten ezek, te biológus vagy, tehát, hogy ezek kódolódnak, ezek beidegződnek, és ezek vannak olyan kutatások, amik bizonyítják, hogy felnőtt korban is megmarad.
Hát saját érdekünkben valahol.
Hát persze, tehát, hogy a felnőtt korban is állandóan minden közösségbe ő neki kell, ő lesz az igazság bajnoka, aki döntőbírót játszik, aki mindenkinek főzi a munkahelyen a kávét, mindenkinek ad egy nőgyógyásznak a telefonszámát, mindenkiről gondoskodik, de ő róla csak akkor, amikor már olyan rosszul van, hogy a mentő viszi el. Tehát addig senkinek nem jut eszébe, hogy tán a Lujzának is főzhetnénk egy ebédet, aki mindenkinek főzi mindig a kávét, osztja, ezért bevásárolnak, tehát hogy erőn fölül tesz feladatot, mert azt tanulta meg, hogy ő akkor szerethető, hogyha másokról gondoskodik.
Az időnk nagyon véges, és két dologra szeretném kicsit is záróként itt a szülői frontra, meg az egészen kapcsolatban, amire ha elmondád a véleményet. Egyrészt nekünk, azoknak, akiknek élnek még a szülei, és felismerhette, nem vettük végig az összeset, de felismerhette azt a szülői főtípust, meg altípusokat a saját szülőjében. Mi az, amit te tanácsolnál, ez lenne az első front, amit szeretnék kicsit, tényleg néhány mondatban, mert valószínűleg tartom, az elfogadás felé kell terelgetni az embert, nem feltétlenül változtatjuk meg, de nem válaszol meg helyetted. A második pedig a bátorítóról, arról a szültípusról, mint egy pozitív lecsengésről a kis beszélgetésünkben, arról, ha tudnál mondani egy-két gondolatot. Ez a kettő, jó, amit lehetséges.
Akkor válaszolok az elsőre előbb, hogy a megbocsájtásról is írtam a könyv végén. Tehát, hogy mivel a szülőnk azt tudta adni, amit adni tudott. Tehát, hogy nem rosszán, még az agresszor szülő is, nyilván ő is sérült nagyon gyerekkorában, és egy nagyon fontos, hogy értsük például, ugye pont a nagyszülős könyvbe írtam nagyon sokat a transzgenerációs hatásokról. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy önismeret anélkül nincs, hogy és most már az epigenetika is mutatja, hogy a nagyszülők sorsa is meghatározza az unokák sorsát, mert hogy még genetikusan is megy ez tovább, ugye ezzel foglalkozik az epigenetika részben. Tehát, hogy először is ismernünk kell az őseink életét. Tehát, hogy az apám is, meg az anyám is mitől lett ilyen, amilyen. A másik, hogy a felnőtt lét az ott kezdődik, hogy én nem félistennek gondolom az anyámat, és egy megvetni valónak az apámat, vagy fordítva, tehát nem idealizálom a szüleimet, meg nem devalválom, tehát leértékelem, hanem próbálom húsvér emberként reálisan látni. A realitás azt jelenti, hogy nem a félistenek szálltak le a földre, mint ahogy a gyereket képzelik, hanem gyakorlatilag mindenkinek van jó és rossz tulajdonsága, és hogy tudom ezt bennük elfogadni? A jót is, meg a rosszat is. A harmadik nagyon fontos, hogy tudom földolgozni, tehát itt jön a megbocsájtás, hogy tudom földolgozni mindazt a sérelmet, ami bennem van ott a szüleimmel kapcsolatban, amit ők akaratlanul vétettek, sőt nem is biztos, hogy vétettek, mert azért azt tudjuk, hogy az észlelésünk az nagyon csal, és hát lehet, hogy én az anyámat ilyennek látom, de hogy és olyannak éltem meg gyerekkoromban, de hát azok az én túlérzékenységem. Ebből látjuk, hogy a testvérekről is írtam könyvet, hogy az egyik testvér az mint sérelmet hordoz valamit, a másik testvér meg röhög rajta. Tehát, hogy magunk pszichéjén szűrünk keresztül mindent, és ezért, ezért nagyon fontos, hogy ezek is meglegyenek dolgozva, és akkor tudunk eljutni a megbocsájtásig, és amíg és érezni a hálát. Ugye a hála az nagyon, háláról is írtam, hogy a háláról kettőt kell tudni, szerintem. Ez az én kérdésem. Az egyik az, hogy a hála lefele áramlik. Ez most azért nagyon fontos, mert mikor kiabáljuk a kamasznak is, hogy hálátlan vagy, azért ezt tudnunk kell, hogy a hála nem visszafele áramlik, hanem lefelé. Egy gyerek azzal hálás a szüleinek, hogy fölneveli majd a saját gyerekeit. És abban az értékrendben, amit a szülőktől kapott. És én ezt gondolom, hogy ez a hála lefele áramlik. De a másik a hálával, hogy hálás vagyok a szüleimnek, hogy életet kaptattam tőlük. Ha vallásos vagyok, akkor általuk. Tehát kaptam az életet, és kaptam az életem árát. Mert minden életnek ára van. És lehet, hogy nekem az az életem ára, hogy nekem meg kell küzdenem a szorongásaimmal, mert ezt kialakították a szüleim a válással kapcsolatos cirkuszaikkal, vagy éppen a túlkövetelő apám a tökéletességre törekvése, vagy akármi, de hogy kaptam egy csomó jót is. De az árát is meg kell fizetnem. Mert a felnőtt mindenért fizet.
Így van.
Uh-huh. Na és akkor visszatérve.
Második kérdése.
A másik a bátorító szülő. A bátorító szülő az meg talán hadd mondjak egy példát rá, hogy csináltok olyan kutatást, hogy a gyerekeknek egy macit kellett végigvinni a labirintuson, és hogy azt figyelték, hogy a szülők hogy viselkednek. És akkor ugye a borostyán szülő az ugye megmondta neki, hogy arra vidd, erre vidd, ezért, tehát nem is hagyta, hogy önállóan kezdeményezzen. A szülősített az ott hagyta magára, az idomár az tökéletesre akarta fejleszteni, és leginkább szitta őt, hogy tessék, tennyi, ne úgy csináld, ne, tehát így most végig sorolhatnám mindent, de a bátorító szülő, ugye, az gyakorlatilag, ami a lényeg, hogy nem adott direkt utasítást. Kivárta, hogy a gyereke egyedül gondolkodjon, és egyedül találja meg a megoldást. Nem mondta meg neki, hogy mit csináljon, és nem is mutatta meg. És élvezte, most ami nagyon fontos, hogy élvezte, és kimutatta az elégedettségét. És elégedett volt azzal, amivel csak lehetett. És ezt kimutatta, de inspirálta a gyerekét. Tehát szurkolt neki, és ugye nagyon fontos, hogy a szurkolás az mindig pozitív legyen. Ne az legyen, ami a mi foci meccseinkben is. Hogy a...
Igen, ezt nem kell csetelni. Hát, igen.
Nem akartam példát mondani, hogy a gyerekeim fociztak, és többször ültem a foci meccsen, és akkor mellettem kiabálták, hogy a K anyád, igen. És akkor már nem bírtam tovább, fölálltam, és oda mentem neki, itt hogy vagyok. Jó napot kívánok, én vagyok a 9-esnek a K anyja. Tehát, hogy és abba hagytál. Tehát, hogy tehát ezért mondom, hogy tehát az nagyon fontos, hogy a szurkolásba biztosítod, és hogy fenntartja ezzel a biztatással a gyereke figyelmét. És a megküzdéseket dicséri, nem a semmit, ez nagyon-nagyon fontos. Hogy amikor van egy negatív helyzet is, én egyszer, tehát nemrég voltam egy játszóházban az unokáimmal, és akkor a kicsi fölmászott egy nagyon magas, amiről volt félelmem, azért, ha nekem kell utána menni, akkor nagy baj lesz, de hála Istennek ott volt velünk a nagyobbik, és sírva fakadt a tetején, hogy nem tud lejönni. Uh-huh. És akkor mondtam a nagyobbiknak, hogy föl tudsz-e érte menni, és le tudod-e húzni, mert én nem akartam megpróbálni, de mondom, ha minden kötél szakad, nekem kell menni. És fölment a nagyobbik, és szépen kézen fogta, ott zokogott a kicsi, és akkor lecsúsztak az egészről nagy nehezen, és akkor, amikor leértek, akkor mondtam nekik, hogy mondtam a kicsinek, hogy nagyon ügyes voltál, hogy le tudtál jönni, és legyőzted önmagadat. Legyőzted a félelmeidet, és legyőzted ezzel magadat. A nagynak megmondtam, hogy te meg azért vagyok rád nagyon büszke, meg büszke lehetsz te is magadra, mert te meg segítettél a kis Lizának legyőzni önmagát. Hm. És akkor este hazamentek a gyerekek, és akkor a fiaim azt mondták, hogy anyu, milyen agymosást csináltál náluk, mert ugráltak a kádba, és a kicsi, aki fétott, és ugrált a kádba, és este is azt kiabálta, hogy legyőztem önmagát.
Júj.
És hogy bennem ott volt az a görcs, most ezt azért mesélem el, hogy ott volt az a görcs, hogy amit én hozok is, és 35 éve vagy 40 dolgozom azon, hogy ettől megküzdjek, hogy egyáltalán nem kéne fölengednem. De ezzel, hogy ő fölment, és akkor legközelebb mentünk, akkor már bátran fölment. És mondta nekem, hogy emlékszel, mama, ott sírtam a tetején. És ez egy hónap különbség volt. Tehát nem évek, hanem egy hónap, hogy ott sírtam a tetején. Mondtam, hogy emlékszem, te már legyőzted a félelmedet, és szerintem most is sikerülni fog. De a legelső reakcióm, az zsigerből jött. És az volt a zsigeri legelső reakcióm, hogy nem kéne fölmennie. És komolyan 10 percig gondolkodtam ott, hogy fölmenjene. Na, amikor fölment, akkor jött a másik zsigeri reakció.
Ugye te megmondtad, meg nem kellett valami.
De már ki tudom azt bírni, hogy rálátok erre, hogy ez az enyém, hogy nem mondom ki, hogy na ugye megmondtam, hanem tudok egy kicsit a bátorítás felé menni, így a tudatos fejlődésem által, de azért mondom, hogy bármennyit fejlődünk, azért zsigerből, nyomokba még mindig jönnek az eredetileg bekódolt mondatok, reakciók, tehát ettől is nehéz, de hogy nagyon sokat meg.
Hát az azt jelenti, hogy a zsigeri, azt mondtam, hogy hát emberek vagyunk, ugye van ez. De ugyanúgy igaz, amikor tudatosak vagyunk, hogy hát emberek vagyunk. A mind a kettőre igaz, hogy hát emberek vagyunk.
Ez csodás.
Köszönöm szépen ezt a beszélgetést. Rengeteget tanultunk tőled, ebben biztos voltam, de ez még plusz 10% legalább volt ahhoz képest. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm. Köszönöm szépen, és tényleg jó fejlődést kívánok csak mindenkinek, ami egy nehéz út. Abszolút. És szenvedésekkel is jár. Ugyanúgy, mint a fizikai sport. Abszolút. De csak szenvedve lehet fejlődni.
Köszönöm.
Ez volt az Igenek és Nemek. Ha tetszett a műsorunk, kövess bennünket az igenekesnemek.com, illetve a Facebook és az Instagram oldalunkon. Köszönjük, hogy velünk tartottál.